hozzá. Hanem a gyermek fejében megmaradt ez a szó, s gyakran nézegetett lopva a kezeire, ha csak ugyanolyan szépek és fehérek-e azok. Atali alig tudta visszafojtani a nevetését. Élvezetet talált benne a kötődést folytatni a gyermekkel. Tímea, kínáld meg a kapitány urat azzal a cukorsüteménnyel. A leány leemelte az ezüst állványról a kristálytálcát, s oda nyújtá azt Kacsuka úrnak. No, válasz ki a számára valamit. Tímea történetesen valami szívalakú cukorsüteményt választott. Ez a gyermek bizony még azt sem tudta, hogy azt szívnek hívják, sem azt, hogy hát mi az a szív valósággal. Ez nekem nagyon sok lesz, tréfálkozék a kapitány, hanem ha ön, szép Tíme a kisasszony, meg akarja azt velem osztani. És azzal két felét törte a cukorszívet, s felét visszanyújtá Tímeának. A gyermek ott hagyta azt a tányérján, s a világért meg nem ette volna. Ott őrzé féltékenyen a szemeivel, s nem várt, míg Zófia asszony vagy a szobaleány bejön tányért váltani, ő maga sietett összeszedni a csemegés tányérkákat, s eltűnni velük a szobából. Azt a fél szívet bizonyosan meg fogják nála találni. Milyen nagy nevetés lesz abból? Hiszen semmi sem könnyebb, mint egy 15 éves leányt elbolondítani. Az még mindent elhisz. És hisz a legelső embernek, aki azt mondja neki, de szép fehér kezei vannak. Kacsuka úr pedig éppen az az ember volt, aki nem bocsáthatná meg magának, ha egy szép leány közelébe jut, annak valami bókot ne mondana. Még az öreg asszonyságoknak is szokott udvarolni. Na, hisz azoknak már udvarolhat. De nem engedi el magának, hogy még a lépcsőn levilágító szobaleánynak is ne mondjon valami lekötelezőt. Ambícióját találja benne, hogy az ő kék egyenruhájának láttára minden leány szív sebesebben dobogjon. Azért Atali bizonyos lehet felőle, hogy ő az uralkodó planéta. Hanem Tímeával foglalkozni sem kárba veszett fáradtság. Most még gyermek ugyan, de előre láthatólag igen szép alak lesz belőle. Aztán árva gyermek, aztán török leány, még meg sincs keresztelve, aztán egy kicsit hóbortos is, ami mind ok arra, hogy az ember lelkiismeret mardosás nélkül mondjon neki szépeket. Kacsuka úr nem mulasztott el semmi alkalmat, s menyasszonyának nagy gyönyörűséget okozott vele. Egyszer azt mondta Atali Tímeának, mikor aludni akart menni. Te, Tímea, téged a kapitány megkért nőül. Hozzám égye! A gyermek ilyetten tekinte Atalira, s azzal az ágyához futott, és takaróját a fejére rántá. Úgy elbújt, hogy ne lássa senki. Atali aztán sokáig gyönyörködött benne, hogy a gyermek nem tud elaludni attól a szótól, amit neki mondott, hogy forog nyugtalanul fekhelyén, és sóhajtoz álmatlanul fél éjjel át. Ez a leánytréfa sikerült. Másnap Tímea szokatlanul komoly volt. A gyermetek szeleskedést elhagyta modorából. Valami gondolkodó mélaság látszott meg arcán, s egyszerre nagyon kevés szavú lett. Az arkánum jól hatott. Atali az egész háznépet beavatta a tréfába. Tímeával úgy bánjanak ezentúl, mint leendő menyasszonnyal, Kacsuka úr jegyesével. A cselédek, a nagyasszony mind kezére játszottak. De ne mondja senki, hogy ez pogány tréfa volt. Ellenkezőleg, ez keresztjén tréfa volt. Atali azt mondta Tímeának. No, lássad, a jegygyűrűt is elküldé számodra a kapitány, de ezt nem húzhatod az ujjadra, amíg pogány vagy. Elébb keresztényé kell lenned. Akarod-e, hogy megkereszteljenek? Tímea keblére tette kezeit, s lehajtá fejét. Tehát meg fognak elébb keresztelni. Hanem ahhoz megint szükséges, hogy előbb meg kell tanulnod a vallás hitágazatait, s katekizmust, és a bibliai történeteket, meg a zsoltárokat és az imádságokat. El kell járnod a paphoz, meg a kántorhoz, aki tanítani fog. Akarod-e? Tímea csak a fejével inte. És azután eljárt minden nap a paphoz, meg a kántorhoz, és hordta a hóna alatt az énekes és imádságos könyveket, mint a kisiskolás leányok, S este későn, mikor már mindenki lefeküdt, kivette magát az üres előszobába, ott tanulta fél éjszakákon át az egyiptomi 10 csapást, a Sámson és Delila, a József és Putifárné istent dicsérő és szívnemesítő történeteit fennhangon. Nehezen tanult, mert sohasem volt hozzászoktatva. Rettenetes munka volt neki az absztrakt, érthetetlen, kateketikus tételeket betanulnia. De hát mit meg nem tett volna azért, hogy meg lehessen keresztelve? No, lássák, mondta Atali olyankor, mikor Tímár is ott volt. Enélkül a biztatás nélkül soha rá nem lehetett volna venni, hogy megtérjen, s tanuljon valamit, s hogy megkeresztelhessék. Így pedig hogy iparkodik mentül hamarabb készen lenni? Tehát még egészen kegyes munka volt a gyermek fejét így elkábítani azzal, hogy ő már menyasszony. És Tímár látta azt, hogy milyen kegyetlen játékot űznek a szegény gyermekből, és nem szólhatott neki. Mit is mondhatott volna? Nem értette volna az azt meg. Még rontott a dolgán az, hogy ő a házhoz járt, mert Tímea előtt kiegészíti a mesét. A gyermek mindenkitől azt hallá, még a komoly öreg Atanáz úr is elejtett néha egy olyan példálózást, hogy ez a gazdag Levetinci úr Atali miatt jár a házhoz. És azt igen természetesnek is találta. A gazdag úr gazdag leányt keres. Hozzá is illik mindkettő egymáshoz. Hát akkor a szegény magyar katonatiszthez kiillenék más jobban, mint egy éppen olyan szegény leánya egy török katonának. Ezt így tartotta ő legtermészetesebbnek. Tehát tanult éjjel-nappal. K.T. Zsoltár Biblia végét járta már, mikor egy új tréfát találtak ki számára. Elmondták neki, hogy ki van tűzve már a menyegző napja, hanem addig a napig el kell készülni sok-sok köntösnek. A sok fehér nemű, a sok pipere, cicoma hátráltatja a napokat. Hát még a menyasszonyi köntös, amiben esküvőre fog menni, azt magának a menyasszonynak kell saját kezüleg kihímezni. Ezt már értette Tímea. Ez törökül is így van. És gyönyörűen tudott hímezni sejemmel, ezüsttel és arannyal. Arra tanították meg otthon a háremben legjobban. Hát aztán odaadták neki Atali menyasszony ruháját, hogy varjon rá oly pompás hímet, aminőre otthon tanították. Azt mondták, hogy ez az ő saját menyasszonyi köntöse lesz. Tímea telisdet telerajzolta annak uszáját, széleit, gyönyörű arabeszkekkel, és aztán hozzáfogott azoknak kihímezéséhez. Remek mű készült ujjai alatt. Korán reggeltől késő estig dolgozott rajta. Mikor a látogatók jöttek is, nem tette le kezéből a munkát. Dolgozva beszélgetett velük, s jó volt, hogy szemeit örökösen a hímzésre lesütve tarthatá. Nem kellett senkinek a szemébe néznie. És azért is jó volt, hogy nem láthatta, hogy kigúnyolják a háta mögött. A némberek integetnek egymásnak, s a látogatóba jött férfiaknak, hogy ez most azért siet oly szorgalmasan a hímzéssel, mert azt hiszi, hogy a saját köntösét varja. A kis bolond. Tímár látta ezt mind. Ó, hányszor távozott el e háztól oly keserűséggel szívében, hogy mikor a lépcső alján azt a két márványoszlopot két kezével megfogta, Sámson jutott eszébe, aki magára dönti a filiszteusok házát. Mikor dönti hát már? Az a nap pedig, amelynek közelettét oly titokteljes remegéssel várta Tímea, csak ugyan Kacsuka úr esküvőjének napja volt, de Atali kisasszonnyal. Hanem annak a napnak sajátságos akadályai voltak még a világon. Nem az égi aspektusokban, nem is a szeretők szíveiben, mert hiszen szeretik azok egymást, amennyire éppen szükséges, hanem Brazovics úr pénzviszonyaiban. Kacsuka úr, mikor Brazovics úr leánya kezét megkérte, igen őszintén feltárta előtte a sorsát. Ő szegény legény, ami jövedelme van, az éppen arra elég, hogy mint magános ember katonai rangjához illően megjelenhessen a világ előtt. De egy nőt abból eltartani nem lehet. S különösen egy nőt, aki minden kényelemhez és fényűzéshez van szokva. Azért tisztán és világosan megmondta az apának, hogy ő csak azon esetben nősülhet, ha feleségének hozománya azt képessé teszi a háztartás fedezésére. No, ez ellen Brazovics úrnak sem volt semmi kifogása. Ő nem fukarkodik így kérdésben. Ő leányával a mennyegző napján 100 000 forintot át készpénzben nászhozományul, s azzal tehetnek, amit akarnak. És akkor, amikor ezt megígérte Brazovics úr, képes is volt azt teljesíteni. Hanem azóta közbe jött ez a tímár. Ez mindenféle hallatlan utakon és módokon annyi zavart csinált Brazovics úr spekulációiban, úgy megrontotta a legbiztosabb számításait, úgy megtörte a gabonapiacon, úgy kitúrta a versenyzéseknél, úgy betette előtte az ajtót a hajdani befolyásos köröknél, hogy Brazovics úr ez idő szerint lehetetlenségnek találta akárhonnan is 100 000 forintot előteremteni. Az is igaz volt, amit Kacsuka úr tímárnak mondott, hogy Brazovics úr maga sohasem tudja, hogyan áll az üzlete. Vajon víz fölött úszik-e, vagy víz alatt? Úgy össze vannak abban bonyolítva új vállalatok a régiekkel, hasznosak a károsakkal, úgy másznak egymás hátára abban a képzelt nyereségek, behajthatatlan követelések az önmagától eltitkolt tartozásokkal, a lerázhatatlan szerződésekkel, per alatt levő kétséges ügyekkel, hogy Brazovics úrról senki sem tudhatja, ő maga legkevésbé, hogy mikor krőzus, mikor írus. Azért, akinek igénybe vehető 100 000 forintja van nála, az okos ember lesz, ha ezt inkább ma akarja látni, mint holnap. És Kacsuka úr volt ennyire okos ember. Atanáz úr egy párszor elővette, hogy megközelítse a hadmérnök sáncait. Tett neki kedvezőbb ajánlatokat, minek az ő kezébe az a 100 000 forint, az asszony majd eltékozolja azt, annak a kamatja csak 6 000 forint. Nem jobb lenne, ha Atanáz úr évenkénti 8 000 forint segéllyel váltaná fel azt, s a tőke maradna nála? Nem jobb lenne, ha egy fekvő birtokát engedné át az új párnak, mely 7 000 forintot jövedelmez? De a hadmérnök nem engedte az utolsó rödutját bevétetni. Rögtön betömte a víj árkokat, s azzal fenyegetőzött, hogy a levegőbe röpíti az egész házassági citadellát, ha ő neki a 100 000 forintot esküvő előtt le nem fizetik. Brazovics úr tehát nagyon meg volt akadva, s ha volt valaki, aki még nagyobb elkeseredéssel nézte a tímea ujjai alatt készülő nászruhát, mint tímár, úgy az bizonyosan Brazovics úr volt. De ad vocem tímár. Egy mentő gondolat támadt Brazovics úr fejében. Ezt a tímárt ő gyűlöli nagyon. Elvesztené egy kanál vízben. Vajon nem jó volna, ha leányát hozzáadná feleségül? Hiszen nincsen ő Kacsuka úrhoz hozzávarva. Ha nem akar a kapitány házasodni, hát menjen sáncot ásatni. Itt az a kérdés, hogy Atali férjhez menjen. És a csere nem volna rossz. Ez a tímár ugyan egy megvetésre méltó gézengúz, egy felakasztani való rabló, de mindjárt nem lenne az, mihelyt Atalit nőül venné. Lám, még az is egyszerre becsületes emberré lenne általa. Megszűnnék az ellenségeskedés, a versenyzés, társ lenne az üzletben. Minden újra rendben lenne. És a dolog egészen valószínű. Tímár sokat jár a házhoz. Csak nem a szolgálók kedvéért jár. Csak az a hiba nála, hogy olyan szemérmetes. Nem mer nyilatkozni, hogy hajdani főnöke kisasszonyáig merte légyen emelni a szemeit. Meg ettől a katonatisztől is tart, fél, hogy levágja a nyakát. No, ezen a félénk emberen segíteni kell. Egy délután Atanáz úr dupla porció ánis szeszt töltött a fekete kávéja közé, ami a bátorságot növeli. Azt saját szobájába vitette, meghagyva az asszonyoknak, hogy ha tímár jön, küldjék át hozzá egy szóra. Azzal rágyújtott szobájában a török dohányra, s olyan ötödik elementumot csinált maga körül füstből, hogy amint abban alás feljárkált, eleltűnt benne, s megint úgy merült ki belőle kiülő nagy vörös szemeivel, mint az óriás tintahal, aki lesi a tengerbe eső prédát, hogy kiszívja a vérét. Nem sokára jött a préda. Tímár, amint megérti Zófia asszonytól, hogy Atanáz úr akar vele beszélni, sietett át hozzá. A nagy tintahal odaúszott eléje a füsttengeren keresztül, rámeresztve polipuszi két ijesztő szemét, s a tengerbeli szörnyetek módjára rögtön megrohanta ragadmányát, s egyenesen a szájába kiáltott. Haja az úr! Miért jár az úr ehhez a házhoz? Mi célja van az úrnak az én leányommal? Ez a legjobb mód az ilyen gyáva legényt nyilatkozatra bírni. Az ilyen szótól az ember megijed, forogni kezd bele a világ, mire észreveszi, elesett. S hova esett? Bele a szent házasságba. Borzasztó dolog az ilyen kérdésen megfelelni. Tímár legelőször is azt tudta meg Atanáz úr szavából, hogy az most nagyon sok anizettet ivott. Attól ilyen vitéz. Uram, mondta neki nyugodt hangon, én nekem az önkisasszonyával semmi célom sincsen, s annál kevésbé is lehetne, mint hogy a kisasszonynak már vőlegénye van, s az nekem jó barátom. Hogy miért járok én önnek a házához, azt megmondom. Ha nem kérdezte volna ön, nem szóltam volna. De mert kérdezte, hát tudja meg. Én azért járok ide, mert megfogadtam az ön szerencsétlenül elhalt barátjának és rokonának, hogy árva gyermekére ügyelni fogok. Én jártam ide azért, hogy meglássam, mind bánnak önök a kezükre bízott szegény gyermekkel. Cudarul bánnak önök vele, Brazovics uram. Cudarul! Ezt én önnek szemébe mondom, és a saját házánál. Ön elsinkófálta az árvának minden vagyonát. Igenis, elsinkófálta. Ez rá az igazi szó. És önnek az egész családja átkozott gúnyt űz a szegény gyermekből. Megmérgezik a lelkét egész életére, megveri önöket az Isten. És most utoljára találkoztunk ketten együtt ennél a háznál. Brazovics uram. És ne kívánja ön megérni azt az órát, amikor még egyszer ide visszajövök. Tímár megfordult a sarkán, s becsapta az ajtót. A tintahal pedig visszasüllyedt dohányfüst iszapja homályos mélyébe, s kihörpintve a harmadik pohár anizettet, gondolá magában, hogy erre ugyan kellett volna valamit mondani. De mit? Tímár pedig visszament a látogatási terembe. Nem csak a kalapjáért, amit ott hagyott, hanem egyébért is. A teremben nem volt más, mint Tímea. Atali és vőlegénye a mellékszobában voltak. Tímár kigyulladt arcán Tímea észrevette a nagy változást. A mindig szelíd, alázatos arc most büszke volt és indulattól átszellemült, ami azt egyszerre széppé tette. Sok arc megszépül, ha a szenvedély átlobog rajta. Egyenesen odament Tímeához, ki a nászruhára aranyrózsákat hímzett ezüst levelekkel. Tímea kisasszony, szólt forró, mély hangon. Én most kegyettől búcsút veszek, legyen ön boldog, legyen ön még sokáig gyermek, de ha egyszer eljön egy olyan óra, amelyben ön boldogtalannak fogja magát érezni, gondoljon rá, hogy van egy jó ember, aki önért... Nem tudta tovább kimondani. Hangja elakadt, szíve elszorult. Tímea kiegészíti az elakadt szót. Háromszor. Tímár megszorítá kezét, s súgva rebegé. Örökké. Azzal meghajtá magát, s eltávozott anélkül, hogy a mellékszobában levőknek alkalmatlankodott volna. Nem jött ki a száján a szó, hogy Isten önökkel. Ó, hisz e percben arra gondolt, hogy Isten elvegye a kezét erről a házról. Tímea kiejté kezéből a hímzést, s mereven nézett maga elé, még egyszer sóhajtva. Háromszor. Az aranyfonál kicsúszott a tűfokából. Mikor Tímár lement a lépcsőn, megint elhaladt a ma két márványoszlop mellett, amik a lépcsőpadmajt tartották. Minő düvel ütött rá az oszlopra öklével. Vajon megérezték-e azok odafenn azt az ütést? Nem mondta meg nekik a megrázkódó épület, hogy siessenek imádkozni, mert a fejükre szakad a tető? Azok nevetnek a megtréfált gyermek fölött, ki oly sietve hímzi menyasszonyi köntösét.